Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök, és legelőször is a gyerekeket köszöntöm szeretettel. Gyerekek, egy kérdésem lenne hozzátok. Ki az, aki már járt tengernél? Volt már ilyen közöttetek, aki járt tengernél? Óceánnál? Ugye ez egy sokkal hatalmasabb víz. Na nem baj, lehet, hogy majd egyszer erre sor kerül. Persze tőlünk messze van a tenger, tehát megértem, hogy még nem voltatok ott. Mit gondoltok, milyen mély a tenger? Nagyon mély, ugye? Mertek esetleg valamilyen számot mondani, hogy hány méter mély lehet? Igen? 200 000 méter mély. Hűha, hát annyi azért nincs, egy picit kevesebb, de képzeljétek el, hogy a legmélyebb mélység, ami ugye a csendes óceánban van, hát tőlünk nagyon-nagyon messze, tehát több ezer kilométerre, sok ezer kilométerre, az 11 kilométer. Képzeljétek el, 11 kilométernyi mélység. Hát az rengeteg. Mint ide a Duna, ugye Budapestet kettészedi a Duna, sőt, még azon is túl. Tehát, mintha ezt lefele elképzelnénk, na most gondoljatok bele, hogy milyen lehet fürödni. Nem is szoktak ott az emberek fürödni senki. Szóval a tenger az nagyon-nagyon mély. Képzeljétek el, hogy van egy ige Mikás könyvében, amelyik a tengerről szól. Fölolvasom ezt nektek. Ezt a következőképpen olvashatjuk itt. Azt mondja, hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapossa álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Azt mondja, a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Tehát ez azt jelenti, hogy a vétkeink, a bűneink, amikor rossz dolgot csinálunk, azok nagyon mélyen vannak. Nagyon-nagyon mélyen. Képzeljétek el, hallottam egyszer egy történetet, egy olyan történet ez, ami hát elég szomorú. Ugyanis valaki egy baleset részese volt. És bár nem ő okozta a balesetet, de elütött valakit, és az illető meghalt. Egy kivilágítatlan biciklis volt. És ennek az illetőnek, ennek a bácsinak ez nagyon-nagyon nehéz volt. Gondoljatok bele, hogy miatta halt meg egy ember. Hát ilyen értelemben nem miatta, hogy nem ő okozta, mert nem volt kivilágítva, hanem pont ott járt és az autójával elütötte. Meghalt egy ember. És ez a bácsi, ez egy hívő ember volt. Elment egy lelkész barátjához, és a lelkész barátjától kért segítséget, hogy ezt hogyan tudja feldolgozni. Nagyon-nagyon nehéz volt ez neki. Elment egyszer, de aztán úgy gondolta, hogy még egyszer vissza kell mennie, mert ő ezen még nem lépett túl. Visszatért hozzá, másodszor is elment hozzá. De még úgy gondolta, hogy még harmadszor is el kell, hogy menje. Harmadszor is elment hozzá, negyedszer is. És mindig újra és újra elmondta, hogy neki ez mennyire fáj, hogy mennyire sajnálja, hogy ez történt. Hogy micsoda dolog az, hogy ő most egy ember halálát okozta. A lelkész meg közben biztosította arról, hogy figyelj, az Isten megbocsátott, te ezt elrendezted. Volt egy bírósági tárgyalás is, képzeljétek el. A bírósági tárgyaláson ezt a bácsit, ezt felmentették. Tehát azt mondták, hogy tényleg nem ő volt a hibás. És ő még az Istentől is bocsánatot kért, de csak nem bírta ezt letenni. És amikor már ötödjére, meg hatodjára ment el, akkor a lelkész barátja megelégelte. És azt mondta neki, hogy figyelj csak, te elmondhatod megint, hogy veled mi történt, meg elmondhatod megint azt, hogy te ezt mennyire sajnálod. De úgy látom, hogy te ezt nem tudod letenni. Te tolvaj vagy. Nagyon meglepődött ezen a bácsi. Mi az, hogy tolvaj? Hogy én tolvaj? Hát mit loptam én? Azt mondja, te visszalopod a bűnödet. Visszalopod azt a bűnt, amit te már letettél. Hát ott van a tenger mélységében. Hát most akkor te hogy jössz ahhoz, hogy azt a bűnt, azt magadhoz vedd, és azt mondod, hogy az még mindig a tiéd, és az még mindig ott van a te neveden. A bácsi elgondolkozott, és azt mondta, hogy igen, ennek a lelkész barátjának bizony igaza van. És pont ezzel az igével segített neki, amit most olvastunk Mikás könyvéből. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Tehát, ha mi valami rosszat követünk el, ugye ilyen már mindenkivel történt. Igaz? Veletek is? Velem is történt már ilyen, képzeljétek el. Sőt, akik itt vagyunk, mindenkivel történt már ilyen, hogy valami rosszat csinált. Mindenkivel. De hogyha valami rosszat teszünk, és az Istentől bocsánatot kérünk, meg attól a másik embertől is, aki ellen elkövettük, az a vétek az a tenger mélységében van. Iszonyú mélyen. Emlékeztek? 11 kilométer. Hatalmas mélység lefelé, hatalmas. Az ott van lenn, és azt az Isten úgy tekinti, mintha nem is lett volna. Hát ebben lehet bízni. Ilyen kegyelmes Istenünk van. Ennyire kegyelmes és megbocsátja a mi vétkeinket. Jegyezzétek meg tehát jól, bizony a tenger mélységébe vetett minden bűnünket. Köszönöm a figyelmeteket, helyetekre mehet. Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit, és az úrvacsorai ige hirdetésnek egy olyan ige szakasz lesz a témája, amelyik rámutat arra, hogy tulajdonképpen mi is történik itt, aminek majd részesei leszünk, ki résztvevőként, ki úgy, hogy veszi önmaga is az úrvacsorát, ki pedig úgy, hogy csak szemlélni fogja. Mi történik itt? Újra és újra át kell, hogy gondoljuk ezt, de egy olyan ige szakasznak a kapcsán, amit talán első közelítésben nem kapcsolnánk az úrvacsorához, mert úgy tűnik, hogy nem kifejezetten arról szól, pedig nagyon-nagyon sok köze van hozzá, majd fogjuk látni, hogy miért is. Zakariás könyve harmadik fejezetét fogom olvasni, Zakariás könyve harmadik fejezetének első 5 versét. Mit is tanulhatunk ebből a jelenetből? Nyilván sokak előtt ez jól ismert, de érdemes lépésről lépésre átgondolni, hogy mi is történik itt. Zakariás könyve harmadik fejezetéből az első 5 verset a következőképpen olvasom. Azután megmutatta nekem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszögé ez? Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt, az Úrnak angyala pedig ott állt. Különleges ez a jelenet, különleges egész Zakariás könyve, mert tele van ilyen látomásokkal. Ez is egy látomás egyébként. Azért különleges ez a látomás, mert hogyha megnézzük a résztvevőket, hát akkor azt látjuk, hogy valami olyan csapat gyűlt itt össze, valami olyan társaság, akiket egyszerre talán ritkán szoktunk látni, a Bibliában ritkán jelenik meg, hogy így együtt lennének ezek a lények, mennyei lények, illetve földi lények. Kiket is láthatunk itt? Azt mondja, azután megmutatta nékem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt. Józsua egy valós történelmi személyiség. Az időszámításunk előtti 6. században járunk, Zakariás ekkor végezte a szolgálatát, és Józsua valóban egy létező főpap volt, a zsidó nép főpapja, és ő volt az, aki az Úr angyala előtt állt, és ott volt Sátán is, aki a jobb keze felől állt, és vádolta őt. Mit is jelent ez a bizonyos vádolás? Hogyan érthetjük meg ezt a vádolást? Mert nyilván, hogy nem csak ezt kell nekünk megérteni önmagában, ezt az ige szakaszt, hogy itt mi történik, mi a helyzet a szereplőkkel, és egyáltalán mi milyen tanulságokat fogalmazhatunk meg, hanem hogy ez bennünket hogyan érint, hiszen úrvacsorán vagyunk. Sátán vádol bennünket. Ez a gyakorlatban hogy néz ki? Hogyan szoktuk ezt átélni? Ellen White-nak egy idézetét szeretném ezzel kapcsolatban felolvasni a Proféták és királyok című könyvből. Sátán tudja, hogy azok, akik Isten bocsánatát és kegyelmét kérik, meg is kapják. Ezért eléjük tárja bűneiket, hogy elcsüggessze őket. Azok ellen, akik igyekeznek engedelmeskedni Istennek, folytonosan valami okot keres panaszra. A legszebb és legjobb szolgálatukat is megpróbálja becstelennek feltüntetni. Számtalan módon, amelyek a legszövevényesebbek és legkegyetlenebbek, kísérli meg elmarasztalni őket. Na ez tehát a vádolás. Én azt gondolom, hogy ha átgondoljuk az életünket, átgondoljuk azt a küzdelmet, amiben vagyunk, talán mindannyian, és remélem is, és nyilván ez kézzelfogható valóság, hogy mindannyian az Isten és az ördög küzd, és Sátán részéről ez a küzdelem, ez így néz ki. Vádol. Ez a lényének a lényege. Ez a legbenső lényege. Ez azt jelenti, hogy ha mi vétket követünk el, akkor megpróbálja újra és újra előhozni ezt a vétket. Pontosan úgy, ahogy itt a gyerekprédikációban is említettem, hiába akarja az ember letenni, újra eszünkbe juttatja, és megint eszünkbe juttatja 10-szerre is, meg 20-szorra is. Ez a vádolás. Ez a vádolás, hogy bár letenném, de ott motoszkál a lelkemben, ott motoszkál a gondolataimban, hogy de mégiscsak én követtem el. És ez egyébként iszonyú szégyenérzés lehet mindannyiunk számára. Hát hogy jövünk mi ahhoz? Miféle módon cselekedhetünk mi így, hogy mi vétkeket kövessünk el? Hát van egy szerető Istenünk, van olyan, aki a legnagyobb szeretettel, a legnagyobb türelemmel viszonyul hozzánk. Hát most akkor mi miért követünk el bűnt? Ez az ember életének egyébként a legnagyobb kérdése, a legkínzóbb, legnagyobb kérdés. De ami a lényeg, hogy Sátán részéről ez a munka, ez így néz ki. Nyilván nem egy egyszerű dologról van szó. Ellen White is ezt a kifejezést használja, a legszövevényesebb és a legkegyetlenebb módon kísérli meg Sátán az elmarasztalást. Hogy csak azért is rosszat okozzon, csak azért is lelkiismeretfurdalást okozzon, hogy csak azért is roncson és ártson. Ehhez képest miben lehet bíznunk? Azt mondja itt az ige a második versben, és mondta az Úr a Sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszögé ez. Mit tesz az Isten? Mert ugye, hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, ennek a vádolásnak, Sátán részéről, ennek van alapja. Nem is kicsi, maximálisan van alapja. Igaza van, nem? Hát nem követtük el azokat a vétkeket most mondjuk az elmúlt negyed év során? Dehogy nem, elkövettük. Mennyi vétket követtünk el? Valószínűleg nem lenne elég az egy kezünk, meg a két kezünk, meg akárhány kezünk se, hogy ezt megszámoljuk. Rengeteget. Tehát szinte számon tartani se tudjuk. 3 hónap, 90 nap körülbelül. Ehhez képest az Isten azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszögéhez. Pontosan tudja az Isten, hogy Jeruzsálemnek rengeteg vétke van. Pontosan tudja, hogy nekünk is sok vétkünk van. Egyénileg is, de még közösségileg is. Hát most akkor mit tesz az Isten? Nyilván a logikus gondolat az lenne, hogy szépen magára hagy bennünket, hiszen már eddig is rengeteget segített. Rengeteget. De ehhez képest azt mondja, nem, most újra segítek Jeruzsálemen. A magamévá fogadom. Ő az enyém. Nem mondhatom azt, hogy a másiké, Sátáné, nem az ördögé. Ő az enyém, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Ha vétkezett is, az övé, és ragaszkodik hozzá. És igen sokszor így tudja megmenteni, hogy tűzből kikapott üszök. Tehát már szinte elszenesedett, már szinte nincs benne épp dolog. Hogy lehet föltámasztani, hogy lehet ebből valami épp dolgot kihozni? Iszonyú nehéz, szinte lehetetlen munka. De az Isten mégiscsak azt mondja, az enyém. Te az enyém vagy. Különleges ez a jelenet abból a szempontból is, ahogy itt a második versben olvashatjuk, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. És Józsua ott áll az Úr angyala előtt, és ezeket a szavakat az Úr mondja Sátánnak. Krisztus és a mennyei atya. Döbbenetes egyébként ez a bepillantás, ez a látomás ebből a szempontból, hogy mire is utal. Ugye Krisztus azt mondja az ördögnek, dorgáljon meg az Úr, te Sátán, miközben maga is Úr, maga is isteni személy, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Mit tesz Józsua? 3. vers, Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. 4. vers, erre még majd visszatérünk erre a harmadikra. És szólt, és mondta az előtte állóknak, mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És mondta neki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt. Az Úrnak angyala pedig ott állt. Isten itt tesz egy csodát. Nem kisebb szó az, amit itt használhatunk, mert ez tényleg csoda, ami történik. Csoda abból a szempontból, hogy az Isten megtehetné azt, hogy Józsuát egyedül hagyja. Megtehetné azt, hogy magában úgy bólint Sátán vágyaira. Tényleg van benne igazság. Nem tudok mit kezdeni vele. De nem, itt cselekszik. Azt mondja a szolgálóknak, azt mondja ezeknek a mennyei lényeknek, vegyétek le róla a szennyes ruhát. És mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Történik egy csere. Egy egészen különleges csere. Egy olyan csere, amire Józsua főpap egyáltalán nem méltó. De mi az egész jelenetnek a kulcsa? Mi az, ami számunkra is erőt adhat, amire azt lehet mondani, hogy igen, ez az úrvacsora lényege. Ez a végső lényege, ez történik minden úrvacsorakor. Hogyha az ember úgy cselekszik, mint Józsua. Ennek a lényegnek azt gondolom, hogy a legegyértelműbb megfogalmazása itt a harmadik versben található. Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. Ott áll, és nem lép ki ebből a jelenetből. Megtehetné, nem? Megtehetné Józsua, hogy azt mondja, hogy köszöni szépen, majd ő megoldja ezt a ruhakérdést. Gondoljunk bele, egy emberről van szó, egy főpapról van szó. Tud cselekedni, tud bármit csinálni. Tudná azt mondani, hogy majd én levetem a szennyes ruháimat, majd én felöltözöm. És ehhez képest Józsua ott áll, és nem mondja azt, hogy nekem erre nincsen szükségem. Isten, menj egy kicsit odébb. Nem, ott áll. Az egész jelenetnek ez a kulcsa, az egész életünknek ez a kulcsa, hogyha azt érezzük és azt tapasztaljuk, és még egyszer mondom, ez klasszikus, mindennapi, rengetegszer átélt tapasztalat, hogy ott vannak a vétkeink rajtunk. Ugye? Legyünk őszinték. Ott vannak. Ha őszinték vagyunk, akkor ezeket tudnánk sorolni. Ott vannak ezek a vétkek, ott vannak ezek a bűnök, és az egész életünknek a lényege, az egész életünknek a titka, hogy ebből ne lépjünk ki, hogyha az Isten közelít felénk, és azt mondja, hogy szeretnék veled valamit csinálni, akkor mi nem mondjuk azt, hogy Uram, majd én megcsinálom, vagy egy kicsit másképp gondolom, majd ahogy én jónak látom, úgy tisztogassa engem. Nem, Józsua ott áll, és nem mozdul, és hagyja, hogy ez megtörténjen vele. Az egésznek ez a kulcsa. Döbbenetes egyébként ebből a szempontból a jelenet, mert Józsua ilyen értelemben, lehet így fogalmazni, nem csinál semmit. Semmit. Tehát csak hagyja, hogy vele történjenek a dolgok. Azért, mert ő az, aki pontosan átérzi ezt, hogy igen, az Istenre van szükségem. Más rajtam nem tud segíteni, mennyei lény, vagy én magam, vagy a társaim, zsidó nép, tehát mások esetleg. Papok, tehát úgy, akik hasonlóan gondolkodnak és hasonló munkát végeznek. Nem, kizárólag az Isten tud rajta segíteni. És Józsua hagyja, hogy megtörténjék ez vele, azt mondja a negyedik vers, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam, tegyenek a fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt. Az Úrnak angyala pedig ott állt. És igen, azt lehet mondani, hogy mi ezt napról napra átélhetjük. Alkalomról alkalomra, inkább így mondom. Tehát amikor vétkeket követünk el, vagy valamiben rádöbbenünk, vagy hibáztunk, bocsánatot kérünk, ugyanez megtörténik. Mert az Isten azt mondja, hogy igen, te az enyém vagy, te hozzám akarsz tartozni, ott a tiszta ruha. Levetem a szennyes ruhát, ugye ez nagyon fontos, nem az történik, hogy a szennyes ruhára jön a tiszta ruha, abszolút tévedés lenne, leveti a szennyes ruhát, és jön a tiszta ruha. Minden alkalommal átélhetjük, de egy úrvacsora ugye azért kitüntetett esemény, mert itt egy egész negyedév terhét tesszük le, egy egész negyedév vétkét. És onnantól kezdve az a vétek, az ott van a tenger mélységében, mintha nem is létezne. Különleges ebből a szempontból az, amit átélhetünk egy bűnbánatkor. És burkoltan, rejtetten, de ebben az ige szakaszban, ugye ez is benne van, hogyan szoktuk érezni magunkat, amikor rádöbbenünk, hogy vétkeztünk. Valószínűleg az a szégyen, az a szomorúság, és az a föld alá bújás szándéka van bennünk, ami azt gondolom, hogy teljesen természetes. Ott egy szerető Isten. Ott van ő, aki az életét adta értünk. Ott van ő, aki rengeteget segített már nekünk, és már megint elkövettem ezt a vétket. De lehet, hogy nem először követtem el, lehet, hogy sokadjára. Tehát iszonyú sokszor tettem meg azt, amiről hát teljesen egyértelmű, hogy az ige mit mond, és már figyelmeztetett, és nem egyszer, nem kétszer, százszor, tízezerszer. És mégis, amit átélünk, mert egyrészt ezt, hogy szégyeljük magunkat. Amit még átélhetünk emellett, az a hihetetlenül mélyről fakadó, magából az Istennek a lényéből fakadó öröm. Hogy igen, bár egyfelől mélységesen sajnálom és szégyellem. De másfelől nagyon-nagyon örülök neki, hogy van egy megváltó, aki rajtam tud segíteni. Nem tudom, hogy ti ezt átszoktátok élni. Valami különleges érzés, valami különleges gondolat kerítheti így hatalmába az embert, mert igen, egyszerre van ez jelen az ember életében, szinte egy ilyen tudathasadásos állapot. Azért, mert egyfelől mélyen sajnálom, és hogy jövök én az Istenhez. Másfelől meg örülök annak a kegyelemnek, amit tőle kaphatok. Hatalmas dolog. Szinte emberi szavak nincsenek is erre, hogy ezt kifejezzük. Kevés, hogyha emberi szó szól erről. De mégis ugyanez látható itt, amit itt láthatunk Józsuánál. Nyilván az ige szakasz erről nem beszél. Nem beszél Józsua érzéseiről, gondolatairól, hogy ő maga mit él át. Ami a lényeg, hogy ő ott marad. Nem mozdul sem erre. Óriási dolog. Ez a szégyen, és ez az öröm, ami egyszerre van jelen, ez az, ami azt gondolom, hogy egy urvacsorakor igazán a miénk lehet. Igen, mert egyfelől nagyon-nagyon sajnáljuk. Másfelől meg nagyon-nagyon örülünk, hogy igen, van kegyelem, van szabadítás, van megbocsátás, és az Isten így közelít hozzánk, amit itt a második versben teljesen egyértelműen elmondott, magáévá fogadja Jeruzsálemet. Te az enyém vagy. Tehát e felől nincs kérdés. Lehet, hogy tűzből kikapott tűzög vagy. Lehet, hogy rengeteg minden terheli a te életedet. De akkor is az enyém vagy. Magáéval fogadja Jeruzsálemet. Egyetlen dolgot szeretnék még mondani itt ezzel az ige szakasszal kapcsolatban, hogyha magunk elé képzeljük. Ugye ez olyan, mint egy bírósági tárgyalás. Ha már van vádló, akkor ugye teljesen egyértelmű, hogy van bíró, van vádlott, ugye ki a vádoló, teljesen egyértelmű maga az ördög, Sátán. Ki a vádlott, ugye ezek mi vagyunk, itt ebben az esetben Józsua, a főpap. És ki a bíró, ugye ez pedig nem más, mint maga Isten, aki ítélni fog, aki az egész kérdésben dönt. De ugye ne felejtsük el, hogy egy bírósági tárgyalásnak van egy negyedik résztvevője is. Ez pedig nem más, mint az ügyvéd, a védőügyvéd. Ki a mi védőügyvédünk? Ugye döbbenetes módon ez ugyanaz a Krisztus, aki az egész ügynek a bírója is. Tehát aki ítél. Az ember szinte erre azt mondaná, hogy ez egy igazságtalan eljárás. Nem? Micsoda előnyben vagyunk mi az ördöghöz képest? Mert aki a mi védőügyvédünk, aki bennünket a legeslegjobban szeret, aki bennünket védelmez az ördög támadásaival szemben, az fog ítélni a mi dolgunkban. Tehát a bíró és az ügyvéd az gyakorlatilag egy. Na most ez az igazságtalan, nyilván idézőjelbe téve, ez az igazságtalan tárgyalás az, amire a világban azt mondanák, hogy ez az elfogultságnak a csúcsa. Hát ez így nem is stimmel. Hát micsoda egy dolog ez, amit itt olvashatunk. De mégiscsak azt lehet mondani, hogy az Isten ekkora előnyt biztosít számunkra. Tehát ez az előny, ez mindannyiunké. Tiétek is, enyém is, mindannyiunké. Ami a lényeg, megint csak a harmadik versre utalok vissza, Józsua nem lép ki ebből a jelenetből. Ott áll, ott marad egy helyben. És ez az, ami segíthet nekünk, olyan értelemben is, hogy igen, nekünk is ugyanezt kell cselekednünk, hogyha az Isten ekkora szeretettel vett körül bennünket. Hogyha az Isten ekkora előnyben részesít minket, ennyi kegyelmet adott, ennyi segítséget, akkor igen, bár ott van a bűnöm terhe, de én azt leteszem, mert maga az Isten mondja, hogy tedd le, maga az Isten az, aki erre felszólít, és azt mondja, hogy igen, te az enyém vagy. Egyetlen idézetet szeretnék már csak olvasni befejezésül. A lábmosással kapcsolatban, mert ugye ez is meg fog majd történni, amikor megmossuk majd Krisztus példája nyomán egymás lábát. A lábmosással kapcsolatban, hogy Ellen White mit ír, mit fűz hozzá ehhez a szakaszhoz. És majd fogjuk látni, hogy mi a kapcsolódási pont a zakariási ige szakasz, illetve a lábmosás között. És nyilván sokat lehetne még beszélni erről a zakariási igéről, lehetne elmondani, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint a hitáltali megigazulás, és így tovább, de én most csak ennyit szerettem volna erről mondani. Szóval Ellen White-nak van egy olyan mondata, ami egy különleges kezdésű mondat, olyan értelemben, hogy nagyon magasan kezdi a gondolatmenetet, és aztán kérdés lehet, hogy hogy fejezné be az ember ezt a mondatot. De még egyszer mondom, az az érdekes, hogy a lábmosás leírásához, magyarázatához kapcsolja Ellen Goodwight ezt a mondatot. Ezt írja. A mester számára nem megalázó az, ha megengedjük neki, hogy megtisztulásunkért munkálkodjon. A legigazabb alázat az, amikor hálás szívvel elfogadjuk mindazt a gondoskodást, amit Isten értünk tett, és mi is komolyan szolgálunk Krisztusért. Ez az utolsó mondat, figyeljünk csak! A legigazabb alázat az. Mi a legigazabb alázat? Mi az alázatnak a legmagasabb szintje? Annyira érdekes, hogyha mondjuk ezzel a gondolattal eljátszanánk, hogy fejeznénk be ezt a mondatot. Lehet, hogy százféleképpen fejeznénk be. De ahogy White folytatja a gondolatmenetet, és ugye maximálisan ihletett ez a gondolatmenet, ahogy White folytatja, pontosan látszik ebből, hogy igen, ő érti, hogy mi is történik a lábmosásnál, mi is történik egy úrvacsorakor. Azt mondja, a legigazabb alázat az, amikor hálás szívvel elfogadjuk mindazt a gondoskodást, amit Isten értünk tett, és mi is komolyan szolgálunk Krisztusért. Tehát az alázat egyenlő az elfogadással. Emlékszünk erre? Józsua ott áll, és nem mozdul. Különleges ebből a szempontból ez az ige szakasz, különleges azért, mert ez az alázat, ez a miénk is lehet. Nem pusztán arról van szó tehát, hogy ez az alázat, ez a másé, nem, ez a miénk, olyan értelemben, hogy az Isten erre szeretne bennünket elvezetni. Erre van a legnagyobb szükségünk. Ez az igazi alázat, hogy ott vagyok, és az Isten hadd dolgozzon az életemben. Ne menjek el. Vegyek részt. Legyek részese az úrvacsorának. Igen, lehet, hogy rengeteg tehernyom, de akkor is az Isten segíteni akar, fel akar emelni. Egyetlen ígét befejezésül, Korintusi második levélből, a Krisztus szerelme szorongat bennünket. Szorongat bennünket. Na ez az a szerelem, ez az a szeretet, ami igazán meg tudja indítani az ember szívét. Ez az, ami késztetni tudja arra, hogy igen, legyen részese ennek, éljen ezzel a lehetőséggel. Nyilván kiemelt alkalomról van szó, negyedévről negyedévre átélhetjük ezt az alkalmat, de nem csak most, hanem ma is, holnap is, bármikor, amikor azt érezzük, hogy igen, elbuktunk, vagy azt tapasztaljuk. Akkor is legyen erőnk oda menni Krisztushoz, mert szorongat bennünket ez a szerelem, szorongat bennünket ez a kegyelem, amit az Isten akar nekünk adni. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy valóban ez legyen a mi részünk, és ez legyen az a gondolat, ami segít bennünket mélyen átérezni azt, és átélni, hogy mi is történik itt, hogy az Isten segítséget akar nekünk adni, az övéi vagyunk, és kész nekünk megbocsátani, így, ahogy Józsuának teszi. Levetkőzteti, leveteti a szennyes ruháid, és ráadja a tiszta, ünnepi ruhát. Amen. Kedves gyülekezet, a lábmosás szereztetési igéit olvasom, kérem, hogy szíveskedjünk felállva hallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod én meg az én lábaimat. Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni. Különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kedves gyülekezet, kezdődjék meg a lábmosás a gyülekezetben szokásos rendszerint. Az 51. Zsoltárt olvasom. Az éneklőmesternek, Dávid Zsoltára, mikor ő hozzáment Nátán, a prófét, aminek utána Becsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engem, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melegetett engem az én anyám. Íme te az igazságban gyönyörködsz, amely a veségben van, és a bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orszádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orszád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.
Ha megtérsz a mindenhatóhoz, megépítetel, és az álnokságot távolítod a te sátorodtól. Vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat, és akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te orszádat Istenhez emeled. Hozzá könyörögsz, és meghallgat téged, és lefizetett fogadásidat. Miért valamit elgondol, sikerül az néked, és a te utadon világosság fénylik. Egy jobb oldalt, az, hogy jó fejlődött, jobb oldalt, kéne azt mondani. Kedves testvéreim, a kenyér ígéjét olvasom, szíveskedjetek fennállva hallgatni. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret. És hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amelyet ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kövessük a mi Urunk példáját abban is, hogy hálát mondunk a kenyérért, aki tehetjük, hajtsunk térdet. Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében keresünk téged, és köszönjük, hogy most is irgalommal hajoltál le hozzánk, magadat megalázva lemostad a mi törvényszegéseinket, a tenger mélységébe veted minden bűnünket, és köszönjük, Urunk Istenünk, hogy eljön majd az a nap is, amikor végérvényesen eltörlöd. Köszönjük, hogy lekerült rólunk a bűnteher, és felszabadult szívvel, az üdvösség reménységében fordulhatunk most is hozzád, hálát adva a kenyérért. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy a bűn szégyenét is magadra vetted, és hagytad, hogy megalázzanak, megverjenek, hogy megkínozzanak, hogy nekünk a bűn következményeivel se kelljen számolni. Kérünk, Urunk Istenünk, áld meg a kenyeret. Áld meg, és miközben magunkhoz vesszük, vajha a te megváltó műved, a te személyes szereteted, szabadító szereteted egészen személyes tapasztalattá válhatna mindannyiunk életében. Áld meg, kérünk a kenyeret, Istenünk. Amen. Az üdvözítő a tanítványok szeme láttára törte meg a kenyeret, mi is hasonlóképpen cselekszünk, addig szíveskedjetek helyet foglalni. Az üdvözítő ezekkel a szavakkal nyújtotta a kenyeret, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely téreteteknek töreti.
Azt olvassuk az igében, hogy az utolsó vacsora után Jézus és a tanítványok dicséreteket énekelve mentek ki az Olajfák hegyére. Tegyük mi is ezt, a 17-es számú ének első, harmadik és ötödik versét énekeljük el, tehát a 17-es számú ének első, harmadik és ötödik versét. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon békességet néked. Amen.